Várok Erdélyben. Erdélyben és az egész Kárpát-medencében az első várok akkor jelentek meg, amikor az ideérkezett nép otthont akar teremteni magának, mert az otthonteremtéshez biztonságra van szükség. Amikor az idevándorolt őseink hazát szerettek volna itt építeni, az országépítést várakkal kezdték el. Kezdetben földből emeltek maguknak védelmet, később kőből és téglából, s bár a folyton érkező ellenség vagy az enyészet megpróbálta ezeket megsemmisíteni, jó részük, romosan vagy felújítva, ma is eltörölhetetlen igazolásai elődeink országvédő hősiességének. A várak és védőik egymást védték és az országot is, ezért vagyunk még mindig itt, s ezért kell róluk beszélni. Következzen most a Várak Erdélyben, mely a kőbe zárt múltunk különálló sorozata. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Várak Erdélyben hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból. Görgény Szent Imrén a vár alatt a 17. században egy udvarház épült, amely az erdélyi fejedelmek egyik kedvenc tartózkodási helye lett. Később a Bornemisza család építkezéseinek köszönhetően fényes kastély jön létre. A 19. században Rudolf főherceg birtoka és a vadászatainak helyszíne. Témánk Görgény Szent Imre kastélya.
Kőbezárt színek. Látott-e már felújított templomot, tornyot, kastélyt, iskolát, amely pompázatos színekben díszeleg? És azt tudja-e, hogy ezekhez a restaurálásokhoz a székelyudvarhelyi TM Color Kft. Is biztosítja a festőanyagot? Nos, a cégvezető igazgatótól, Tamás Nagy Zoltántól tudjuk, hogy a 2009-ben alakult társaság a szlovéniai JUB termékeinek terítését vállalta fel. Az uniós normáknak megfelelő festékek környezetszennyező hatása a nullához közelít. Ezeket a festékeket a székelyudvarhelyi, csíkszeredai és sepsiszentgyörgyi üzleteikben forgalmazzák. De vannak képviseleteik Brassó és Maros megyében is. A Kőbezárt múltunk című műsorunk számos helyszínén találkozhatunk a TM Color termékeinek jótékony, esztétikai élményt nyújtó, ugyanakkor környezetkímélő hatású, áldásos termékeinek bizonyítékával. Ennek köszönhetően vált lehetővé, hogy a múltat kőbezárt színekkel idézzük fel, és mentjük át az eljövendő korok számára.
Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Várak Erdélyben ma déli vendégét, dr. Kálmán Attila tanár történészt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm szépen, hogy itt lehetek. A mai alkalommal is Görgény Szent Imrén tartózkodunk. Görgény Szent Imre esetében két épületnek a birtoklás történetéről kell beszélni, tehát egyfelől van Görgény vára, amelyről viszonylag keveset tudunk sajnos, hát ez érthető is, hiszen 1708-ban már elpusztult, de a vár alatt, hogy szerkesztő is mondta a felvezetőben, hogy létezett, épült egy udvarház, amely később kastélyá alakult, és hát amely napjainkban is létezik, és egy nagyon gazdag történelemmel rendelkezik.
Történész úr, jó lenne, ha pár mondatban összefoglalnánk a legutóbbi beszélgetésünket. Tartsunk tehát egy rövid emlékeztetőt.
Ez mindenképpen fontos, hogy megtegyük, hiszen Görgény várát nem lehet elválasztani a várdomba alatt épült udvarháztól, későbbi kastélytól, hiszen mégiscsak egy birtokról beszélünk, és a birtok történeti szempontból a tulajdonosok igazából ugyanazok az évszázadok folyamán. Tehát, hogyha a várnak a történetét próbáljuk bemutatni, akkor ez, hogyha oklevelekkel, vagy oklevelekről szeretnénk beszélni, akkor ez valahol a 14. században kezdődik. A szakemberek szerint egy 1358-ban írt oklevél az első, amely a legfontosabb adatot nyújtja számunkra Görgény váráról, és hát ebben az oklevélben úgy említik, hogy a vár a Székely Ispán tisztéhez tartozó királyi vár. Majd több oklevél van a középkorban, amely említi a birtokot, magát, a várat, tehát itt 1364-től 1366-on keresztül egészen 1443-ig, amikor tudjuk azt, hogy Hunyadi Jánosnak a tulajdonába, a birtokába jut Görgény és vára. Az az igazság, hogy a 16. század előtti korszakáról a várnak viszonylag keveset tudunk. Egyfelől kevés dokumentum maradt fel, illetve a régészeti ásatások sem hoztak nagy áttörő eredményeket, úgyhogy ami több információnk van a várról, az mindenképpen a 16. század után keletkezett. 16. században tehát az erdélyi fejedelmek tulajdona, sőt azt tudjuk, hogy 1559-ben Izabella királyné tulajdonában van, aki kőműveseket kért a vár átépítéséhez. Később Bekes Gáspárt találjuk itt, de természetesen János Zsigmondnak a tulajdona is, aki különben Bekes Gáspárnak adományozza. Kovacsodzi Farkas kancellár találjuk birtokosként a várnál, és itt több tulajdonos van egészen a 17. század elejéig. És a 17. század elején, amikor első Rákóczi György tulajdonába kerül, kezdődnek újból a nagyobb léptékű építkezések, 1639-el kezdődően. Ezek az építkezések több fázisban zajlanak, tehát még Rákóczi György halála után is, és hát végül is 1656-ban fejeződnek be. Legfontosabb eredménye ezeknek az építkezéseknek egy nagy olasz bástya építése lesz. A fejedelemség utolsó éveiben a vár még azért fontos szerephez jut, tehát itt a II. Rákóczi György halála utáni trónharcok alkalmával itt a különböző pártoknak a képviselői uralják, vagy éppen ostromolják a várat. Aztán apafi Mihály idején a vár a Teleki családnak a tulajdonába kerül a görgényi birtokkal együtt. Az utolsó szereplés a várnak, hogy így mondjuk a történelemben, ez a Kuruc-Labanc háborúk idején van, itt a telekiek tulajdonából császári tulajdonba kerül, majd a kurucok foglalják el, és tartják megszállva több éven keresztül, addig a pillanatig, ameddig 1707 végén elkezdődik az ostroma császáriak által, Rabutin tábornok vezetésével, ez körülbelül 5 hónapig tartó ostrom, amelynek következtében a vár elesik, de nem csak, hogy elesik, tehát nem csak, hogy a császáriak kezébe kerül, hanem igazából romba dől, úgyhogy azok a romok, amelyek megmaradtak, tehát azután pusztulásnak indultak. Több mint valószínű, hogy természetesen a császáriak is hozzájárultak ehhez, hogy most ez tényleg úgy van, hogy itt Rabutin tábornok rombolt vagy nem rombolt, ezt nem tudjuk. A lényeg az, hogy az ostrom után igazából alig létezett egy épp fal a várdombon, a vártetőn. Ezután a várat igazából kőbányaként használják, mint ahogy ez más vár esetében is megtörtént, nem csak Erdélyben, hanem szerte Európában, tehát az újonnan épülő, szépülő várdomb alatti kastély építésére használják fel a köveit, a bornemisszák, de ugyanakkor ami megmaradt belőle, azt beépítik az angol park jellegű kertbe, amely a bornemisszák kastélya körül létrejön. Hát ugye itt ez annál szerencsésebb a bornemisszák számára, mert nem kell műromokat építeni, hogy ez divatos a 18. század végén Európában, hanem itt már vannak romok, amelyek ennek az új parknak a részei lesznek. És hát így tűnik el Görgény vára, ahogy mondtuk, mára nagyon keveset láthat belőle a látogató. A 2000-es évek elején lezajlott régészeti ásatásoknak köszönhetően itt-ott előbukkantak a várnak a romjai, például egyik kapujának a maradványai, amelyek segítenek nekünk elképzelni, hogy mégiscsak milyen középkori vár létezhetett itt.
Mai témánk tehát Görgény Szent Imre kastélya, melynek magját egy fejedelmi udvarház képezi, mikor és milyen körülmények között épült.
Vissza kell térjünk a 17. század elejére, ahhoz a pillanathoz, amikor első Rákóczi György megkezdi építkezéseit Görgényben. Egyfelől mondtuk azt, hogy 1639-ben, tehát egy évvel a görgényi birtok megszerzése után elkezdődik a görgényi várnak az átépítése, a felújítása, de ugyanakkor a vár alatt is építkeznek, és itt egy késő reneszánsz udvarház épül, amely természetesen azért kényelmesebb, mint a vár, és hát ez nagyon fontos, mert mégis egy vadász területről van szó, ugye a Görgény völgyébe vagyunk, tehát Rákóczi György ezt a vadászatainak a kényelmesebbi tételére szánta. 1642-re készül el ez az udvarház, ismerjük ennek az udvarháznak a tervezőjét is, Sárdi Imréről van szó, és azt is tudjuk, hogy kolozsvári, besztercei és brassói mesterek közreműködésével épült ez az udvarház. Mindkét Rákóczi György, illetve később apafi Mihály uralkodása alatt Görgény a fejedelmi család egyik kedvelt tartózkodási helye, vadászatainak a helyszíne, sőt olyan szinten kedvelt ez a hely, hogy apafi idején, tehát 1662 márciusában egy országgyűlést is összehívnak ebbe az udvarházban. Apafi idején azonban veszít azért dicsőségéből, beszéltünk már arról, hogy hát apafinak azért más kedveltebb tartózkodási helyei vannak, tehát azért egy Gyulafehérvár mellett ugye azért inkább Fogaras. Tehát Görgény Szent Imre nem annyira fontos apafi Mihály uralkodása alatt, tehát szép lassan veszít jelentőségéből, és aztán az erdélyi fejedelem eltűnése után aztán meg végképp elveszíti fontosságát. Alapvetően az udvarbírók, a kincstári udvarbírók azok, akik ebben az udvarházban lovaknak, tehát akik a birtoknak az ügyeit rendezik. Információnk van arról, hogy 1697-ben még egy részét lakták, viszont aztán jönnek a Rákóczi szabadságharcnak az eseményei, és hát itt már megváltozik a helyzet. Tehát el tudjuk képzelni, hogy az 1703-mal kezdődően zajló állandó ostromok azért megviselték ezt az udvarházat. Tudjuk azt, hogy 1706. június elején, amikor Székely György udvarbíró átadta az utódjának ezt az épületet, akkor egy elhagyatott, részben zsindelyezetlen udvarházat ad át, és hát alapvetően alig említi meg ezt az egészet, hiszen egyszerűen semmi fontosabb megemlíteni valót nem talált benne. Tehát ez azt jelenti, hogy a Rákóczi szabadságharc idejével kezdődően ez az épület teljes mértékben elhagyottan, elhanyagoltan áll. A források szerint 1714-ben mindössze 2 darab helyiséget használtak ebből az udvarházból, és itt is az udvarbíró és a családja lakott. Érdemes azonban még néhány információt elmondani a kertről, a parkról, az udvarház parkjáról, hiszen ha belegondolunk ma, és valaki megemlíti Görgény Szent Imre, akkor elsősorban a park jut eszünkben. Persze ez nem azért van, mert a mai kastély nem érdemes megemlíteni, csak hát ugye a kastély még egyelőre nehezen látogatható, illetve felújítás alatt van, tehát még annyira nem ment be a köztudatba, de remélhetőleg, hogy erre is majd egyszer sor kerül. Tehát visszatérve a kertre is, mindenképpen az udvarháznak a kertjére, és szeretnék néhány információt felolvasni önöknek, ugye Fekete Albert, az Erdély Kertművészet, Marosmenti Kastélykertek című művéből, hát éppen néhány gondolatot erről a reneszánsz kertről. A hagyomány szerint első Rákóczi György szenvedélyes kertész volt, ugyanakkor jóérzékű gazdaember is. Rákócziék valának a legnagyobb gazdák Erdély fejedelmi közt. A kertészkedés szeretete bennük családi hagyomány vala. Uradalmaik telistele veteményes, gyümölcsös és virágos kerttel, miket javarészt maguk is gondozának. Zsuzsánna nagyasszonynak valamennyire vala gondja. Mindegyébe foglalatoskoda, rendébe tartá, különös virágait mód nélkül szereti. Neki és utódainak, illetve feleségének köszönhető az udvarház körül kialakított első olyan kert, amelyről korabeli leírások alapján pontos képet kapunk. Valószínűsíthető, hogy ennek előzményeként létezett itt kert már a 16. század végén is, ugyanis Báthori Zsigmond fejedelemsége idejéből származik egy utalás halastóra, ami pedig fontos és jellemző eleme volt az erdélyi reneszánsz kertnek. Rákóczi kedvenc fája a hársfa volt, és neki köszönhető az akkoriban még ritka különlegességnek számító tulipán és narcisz behozattal a külföldről. Ehhez hozzájárulhatott Konstantinápoly közelsége, onnan új virágmagokat, gumókat, hagymákat hozathatott. Görgényen kívül még számos helyen létesített kerteket, például Fogarason, Szamosújváron, Gyaluban. A Rákóczi felesége, Lórántfi Zsuzsanna fejedelemasszony is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a virágzó kertek díszítsék az udvarházak környékét. A fejedelemasszony megosztott minden gondot, elfoglalt férje urával. Kiterjedt figyelme a gazdaságokra, a vallási kérdésekre, az iskolaügyre, épp úgy, mint férjének. Saját kezüleg is dolgozott a kertekben, mint ahogy más főúri asszonyok is, de a növekvő gazdasági és társadalmi igények kielégítésére hozzáértő kertészek alkalmazása is elengedhetetlenné vált. Legkeresettebbek a felvidéki, morvaországi szakemberek voltak, Görgényben német kertészről is tudunk. A Görgény Szent Imrei vára vonatkozóan 1641-ből származik egy 67-ölnyi mélykút említése, melyet megtisztítottak mindenféle sár és undokságtól. Egy 1642-es kimutatás szerint a görgényi uradalomból aszalt szilva és egyéb aszalt gyümölcsök származtak jelentős mennyiségben. 1652-ben részletes összeírás készült a várról, udvarházról és az azokhoz tartozó ingó és ingatlan javakról. Ebben a kertről is találunk leírást. És jön az idézet. Káposztáskert. Vagyon egy 4 szegre font káposztás, avatag sövényű, lészás kert, egyik oldalán vagyon egy széles ajtóhely, sövénnyel befonva, most palánt van beleültetve. Onnan elébb jövén, az vár alatt van egy szilvás kert, kiben alma, körtvény, szilva, megyfák vannak. Kerttel még alkalmas ideig szolgálható. Ezen is egy gyalog ajtóhely, vesszővel befonva. Ezen kert mellett van egy tóskert, azon egy avatag, régi deszkás, fejül hitvány zsendelyes kapu. A kapu mellett most kezdtek egy darab kertet fonni, más több, mellette való sövény jók. Vagyon benne egy pusztatóhely. Ebbe semmi, fűnél egyéb nem terem. Ezen kert mellett vagyon más, egy kis szilvás kert. Ezen kertnek 3 oldala jó ideig elszolgálhat, a tó felől való sövénye semmire kellő. Ezen kerten is van egy kapuhely, melyet boronából raktak fel. Vannak benne szilva és megyfák. A Rákócziak után Apafi Mihály került a fejedelmi székbe. Ez idő alatt Görgény mindvégig kincstári tulajdon volt, jelentőségéről tanúskodik az a tény is, hogy 1662-ben országgyűlést tartanak falai között. Bornemissza Anna gyakran tartózkodott Görgényben, ahol valószínűleg férje ura udvari kertésze Hályi Péter is működött. A kastély beosztását és berendezését három fennmaradt összeírásból, 1688, 1692 és 1697 ismerhetjük meg. Az udvarház 1692-es leírása szerint a kertben két szegfüves tábla volt zsájával körülvéve, valamint négy tábla puszpánk, mely közül kettőt szintén zsája szegélyezett. A táblákat elválasztó ösvény két oldalán ciprusfák sorakoztak, de a Görgénypatak felé eső tábla részeket egy rend köszméte és egy rend tengeri szőlő keretelte. Az oldalában öreg kerti bab és borsó tenyészet, a dél felé eső puszpánk tábla végében egy tábla saláta volt bazsarózsával körülültetve. A harmadik puszpánk tábla után egy tábla vöröshagymát és egy ágyás mogyoróhagymát ültettek, magnak való retekkel szegélyezve. A napórához vezető déli sövény mellé egy tábla vöröshagymát és egy tábla tárkonyt vetettek. A filegória melletti egyik puszpánktáblát izsóppal szegélyezték, közvetlenül mellette őszi fokhagyma, mogyoróhagyma és magnak való hagyma termett. A Görgényszentimirei veteményes kertről 1697-ben készült leírás még egy nagy fenyőt, egy öreg körtefát, borostyánbokrokat és rózsatöveket sorol fel a házak alatt, különben a kert képe a két leírás között eltelt időben nem változott. Na most természetesen ebből a kertből vajmi kevés maradt a Rákóczi-féle szabadságharc idején, hiszen a Görgény várát ostrom alá vevő holkurucok, hollabancok pusztításai természetesen nem került el.
A kastély a 18. században a Bornemisszák tulajdonába került, a következő percekben mutassuk be a családot.
Ugye a 17. század végén fejedelmi birtok, később a telekiek tulajdonába került, 18. század elején már a kincstár tulajdonába találjuk a görgényi uradalmat, és a kincstártól a Bornemisszák fogják megszerezni, de kik is voltak ugye a Bornemisszák. El kell mondani, hogy itt teljesen új keletű családról beszélünk, teljesen új keletű, vagyis nem egy középkori ősökre támaszkodó, nem tudom, ősi székely családról beszélünk. Első tagja Kászoni Csutak János volt, aki Kolozsváron kezdte tanulmányait 1687-ben, és hát később szépen emelkedett a karrierben, egészen odáig, hogy bányaügyi adószedő hivatalnok, tehát ennek a hivatalnak az alkalmazottja lett, és a Rákóczi szabadságharc volt nagyon meghatározó számára, ugyanis a Habsburg pártisága kétségkívül elindította a karrierjét, tehát 1708-ban Csíkszék főkirálybírójának nevezték ki. Aztán később annak a küldöttségnek a tagja, amely harmadik Károly trónra lépésekor biztosította őt Erdély hűségéről, és hát 1713-ban elérte karrierje csúcsát, a bécsi udvari kancellária élére került, tehát az erdélyi udvari kancellária élére került. 1717-ben pedig főnemesi rangot kapott, megkapta a bárói címet, hát most egy kicsit gonoszul fogalmazunk, nem igazán működött a bárói cím azzal a névvel, hogy Csutak, úgyhogy névváltoztatást hajtott végre, és felvette a Bornemissza nevet, tehát egy olyan családra emlékeztetve, amely már végül is a 16. században kihalt, tehát semmi közük nem volt egymáshoz, de mégiscsak más hangzása volt ennek az új Bornemissza névnek, a Kászoni pedig az természetesen megmaradt, mint előnév. Így jön létre a Kászoni Bornemissza család. Ugyancsak 1717-ben kapja meg a Görgényszentimirei birtok zálogjogát 1717. december végén. Fontos szerepe volt 1722-ben a leányörökösödés, a pragmatika szankció rendek általi elfogadtatásában, sőt aztán 1735-ben az országgyűlés elnöke is lett. Második felesége a Haller családból származott, gróf Haller Borbáláról van szó, és hát akinek a testvére Haller János 1734-től Erdély gubernátoraként is működött, tehát ugye Bornemissza uralta az erdélyi politikát Bécsből, Haller uralta az erdélyi politikát Nagyszebenből, tehát ezért a történészek ezt a korszakot még a Haller-Bornemissza közigazgatás korszakának is szokták nevezni. Jaka Beleg történész a 19. század végén így jellemezte Bornemisszát, az udvar esze és tolla, e fölött sima ember, és a császár kedve és akarata szerint hajló jellem volt. Az erdélyi alkotmány, viszonyok és emberek tökéletes ismerője. Na most, hogyha a családnak a kiemelkedő tagjait a következő évszázadokból ki kellene emelni, akkor mindenképpen említeném a címet szerző János fiát Ignácot, aki Torda vármegye főispánja, majd pedig Erdély kincstárnoka volt, de érdemes még egy másik Jánost megemlíteni, aki ugyancsak a 18. században Hunyad vármegye főispánjaként tevékenykedett, illetve írt egy szomorú játékot és több verset, amelyek 1777-ben nyomtatásban is megjelentek, Estvéli időtöltés címen. Ugyancsak a 18. században találunk még egy bornemi szapált, aki a nagy előd nyomdokaiba lép, és Csík Gyergyő és Kászonszék főkirály bírájaként tevékenykedik. Aztán a 19. századból megemlíteném báró bornemi Károlyt, aki ugye a régen melletti, Szász régen melletti abafáján született, és miután kolozsvári tanulmányait elvégezte, akkor Berlinbe ment tanulni, itt filozófiát tanult, itthon a főrendi ház tagja lett, majd pedig 1887-től országgyűlési képviselőként tevékenykedett, és 1891 és 1902 között Szolnok Doboka vármegye főispánjaként tevékenykedett, tehát azért elég hosszú időn keresztül. Még egy bornemi szapált említenék, aki az 1880-as évektől kezdődően többször járt, utazott Dél- és Kelet-Afrikában, a Kilimandzsáró déli lejtőinek vidékéről több etnográfiai és zoológiai tárgyat gyűjtött, és amelyeket aztán később a Nemzeti Múzeumnak adományozott, illetve egy része Londonba került a British Museumba. 20. századból Bornemisza Gyulát említeném meg, aki 1920 és 23 között Magyarország Helsinki követségének volt a vezetője, később stockholmi, osztói, kopenhágai ügyvivő, majd pedig egy rövid időre 1924 és 1925 között szentszéki nagykövete volt Magyarországnak. Bornemisza Elemért engedjék meg, hogy megemlítsem, aki a 20. században vagyunk, először Romániában élt, majd Magyarországon, majd később Ausztriában, és 1950-ben végül szüleivel Kosztarikába vándorolt, ott pedig a San José Állami Egyetem kémikus oklevelét szerezte meg 1954-ben, később ugyanennek az egyetemnek volt az előadó tanára 1954-től 76-ig, majd 1984-től ezen az egyetemen az Egyetemi Mezőgazdasági Kutatási Központ igazgatója lett, a kosztarikai UNESCO bizottság elnökeként tevékenykedett 2 éven keresztül, és 1992-ben egyik alapítója és első elnöke lett a Kosztarikai Tudományos Akadémiának. Még a 20. századból egy színes képviselőjét, személyiségét szeretném a családnak kiemelni, Bornemisza Lipótról van szó, aki Hunyad vármegye főispánja volt, de 1920 után Magyarországon telepedett le, és hát a pesti társasági élet egyik kiemelkedő alakja lett. 1921-ben a Reneszánsz Színház részvénytársaság igazgatósági tagjává választották, vagy tagja lett, és ugyanakkor megtudjuk a korabeli újságokból, hogy az amerikai zene egyik kitűnő ismerője Pesten, és hát a Cunard Lines hajózási cég magyarországi vezérigazgatója. Van egy jópofa történet, ami hozzá kapcsolódik, és tehát nem csak hozzá kapcsolódik, hanem Fedák Sári színésznőhöz is, és hogy hát ő segítette Fedák Sári színésznő kényelmes utazását Amerikába, és hát a korabeli lapok tudni vélték, hogy talán neki volt köszönhető, tehát Bornemisza Lipótnak, hogy Fedák kedvenc ételét, a rakott burgonyát ehette a hajón. Habár nem a Bornemisza családnak a tagja, végülis házasság révén került a Bornemisza családba, ugye Bornemisza Elemérné Szilvási Karola, akit nem olyan rég fedezett fel a nagy közönség, és aki 1896-ban ment feleségül Bornemisza Elemér földbirtokoshoz, hát mondjuk ez a házasság nem volt valami sikeres, de ugye itt Bornemisza Elemérné személyisége egy meghatározó pont Erdély 20. századi történetében, ugye egy olyan hölgyről beszélünk, aki rendkívül olvasott, művelt, több nyelvet beszélő egyéniség volt, a női egyenjogúságért kiálló személyiségről beszélünk, aki például 1910-ben a Ferenc József Tudomány Egyetem orvosi karán szülésznői diplomát szerzett, az első világháború idején hadiápolónőként teljesített szolgálatot, és 1920 után oroszlán szerepet vállalt íróközösségek, művészeti csoportosulások találkozóinak a megszervezésében, talán a legfontosabb ezek közül a marosvécsi Helikon. Kemény János így emlékezik rá Kakukkfiókák című emlékiratában, ahhoz az asszonyokhoz tartozott, akikkel kapcsolatban kénytelen volt mindenki állást foglalni, vagy mellette, vagy ellene. Még a 20. századból engedjék meg, hogy egy pár gondolatot kiemeljek, ugyanis a családnak létezik egy másik ága, amelyet Thyssen Bornemisszának nevezünk. Ez úgy jött létre, hogy 1905-ben Bornemisza Margit feleségül ment a német acélmágnáshoz, Heinrich Thyssenhez. 1907-ben az após végül is örökbe fogadta vejét, tehát a Bornemisza Margitnak a papája, báró Bornemisza Gábor, örökbe fogadta a Heinrich Thyssent, és névegyesítést eszközölt ki, erre királyi adományt kapott, tehát azt jelenti, hogy a Heinrich Thyssen innentől kezdve Thyssen Bornemisszaként működött, és bárói ranggal rendelkezett. Tehát így jön létre a Bornemisszáknak ezen ága, és érdekes még az is, hogy 1919-ig ők Magyarországon éltek, Rohoncon, amely mondjuk ma Ausztriához tartozik, később aztán az első világháború után Hágába költöztek. Az ő fia, Hans Heinrich vitte tovább, Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza vitte tovább a családi örökséget, már a papa híres volt a gyűjtési szenvedélyéről, de hát Hans Heinrich aztán ezt mindenben überelte, hogyha így fogalmazhatunk, hiszen az ő általa létrehozott Thyssen-Bornemisza gyűjtemény Európa egyik legnagyobb magángyűjteményének számít. A gyűjtemény különben 1937-től a családnak a lugánói tópartján fekvő nyarolója, a Villa Favorita mellett épített galériájában mutatták be, és úgy képzeljük el, hogy ez a gyűjtemény olyan szinten gazdagodott, hogy 80-as évekre már nem tudta befogadni ez a galéria ezt a gyűjteményt, és az új galéria helyszínéül a madridi Villa Hermosa palotát választották, és 1993-ban egy részét, egy elég nagy részét ennek a gyűjteménynek család eladta a spanyol államnak, azzal a feltétellel, hogy egy Thyssen-Bornemisza múzeumot hozzanak létre. Ez Madridban mai napig is létezik, ugye Museo Thyssen-Bornemisza néven. Ez a múzeum állandóan gazdagodik, ugyanis a családtagok rendszeresen szoktak adományozni ennek a múzeumnak különböző festményeket. Most, hogyha végigfutok azokon a neveken, amelyek ebben a gyűjteményben találhatók, én úgy gondolom, hogy mindenki el fog ámulni. Tehát itt Jan van Eyck, Frangelico, Hans Memling, Domenico Ghirlandaio, Albrecht Dürer, idősebb Lukas Cranach, Raffaello, idősebb Hans Holbein, Tiziano, Tintoretto, Veronese, Jan Bruegel, Caravaggio, El Greco, Rubens, Velázquez, Rembrandt, Franz Hals, Jean-Antoine Watteau, Canaletto, Fragonard, Tiepolo, Thomas Gainsborough, Francisco Goya, Théodore Géricault, Eugène Delacroix, Gustave Courbet, Gustave Moreau, Jean-Baptiste Camille Corot, Renoir, Degas, Monet, Manet, Toulouse-Lautrec, Pizarro, Cézanne, Matisse, Picasso, Braque, Kandinsky, Egon Schiele, Chagall, Moholy Nagy László, Dali, Jackson Pollock, vagy éppen Alberto Giacometti, tehát hogy itt igazából a 16. századtól egészen a kortárs festészetig minden megtalálható. Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza 2002-ben hunyt el Spanyolországban, a család folytatja a gyűjtő szenvedélyét, azért azt el kell mondani, hogy a gyerekeik közül érdemes megemlíteni a Francesca Thyssen-Bornemisza-t, aki később Karl von Habsburg-Lothringenhez ment feleségül, aki nem más, mint Habsburg Ottónak az idősebbik fia. Még annyit nagyon-nagyon gyorsan, hogy a családban soha nem tűnt el a magyar ügyek iránti érdeklődés. A magyar ügyek felkorolása, például tudjuk azt, hogy Bornemisza Thyssen Margit többször segített a hágai magyar bál szervezésében, majd 1980-as években a Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza az amerikai Magyar Emberi Jogok Alapítványának egyik legfőbb támogatója, sőt, az igazgató tanács tagja is volt, illetve példának okáért nagy szerepet vállalt az innsbrucki magyar diák otthon felállításában és segítésében.
A Várak Erdélyben, mai második részében mondjuk el még azt is, hogy a kastély történetében mit jelentett a Bornemisszák jelenléte.
Ahogy említettük, a Bornemisszák 1717-ben kerülnek Görgény Szent Imrére, pontosabban 1717. december 28-án 25 ezer forintért 99 évre zálogba kapják a Görgény Szent Imrei birtokot. Érdekes az, hogy az átadás előtt felbecsülik az uradalom értékét, tehát még 1717. októberében, és a kúriát, tehát ezt a romos udvarházat, és a körülötte lévő kerteket és veteményeseket ők 1500 forintra értékelik. Tehát ennyi az érték. 1718-ban jut tehát, ugye hiszen itt december 28-án kelt ez az udvari rendelés, tehát 1718-ban veszi tulajdonába Bornemisza János ezt a uradalmat, ahol alapvetően nagyon semmi sincs, egy szétlőtt vár a tetőn, illetve egy romokba heverő udvarház. A helyreállítási tevékenységek viszonylag későn kezdődnek meg, tehát nem kezdődnek meg rögtön. Úgy tűnik, hogy 1726-ban egyes földszinti helyiségei ennek az udvarháznak lakhatóvá tétettek. Úgy tűnik, hogy a család tagjai nem igazán laknak itt, tehát az udvarbírók, az uradalom intézői laknak ezekben a szobákban, és ekkor 1726-ban már elkezdődik az emeletnek a rendbetétele is. A helyreállítási tevékenység 1730-ban folytatódik, amikor egy különleges alaprajzú kápolnát építenek a létező átalakulásban lévő udvarház mellé. Ezt páduai Szent Antal tiszteletére állítják, és hát egy 1734-es vizitáció azt mondja erről a kápolnáról, hogy a kastélyban páduai Szent Antal tiszteletére szentelt csinos kápolna vagy udvari imaház található, melyet 4 évvel ezelőtt a legjelesebb úr Kászoni Bornemisza János kancellár saját költségén emelt és az ő pártfogásának örvend. A szakemberek szerint a kastélynak az átépítése és kiegészítése, tehát az új épületek megjelenése az párhuzamosan zajlik a kápolna építésével. Tehát ez azt jelenti, hogy valahol 1730 körül jelenik meg a kastélynak a teljes mértékben új szárnya, a keleti szárny, ami egy óratoronnyal rendelkezik, illetve az északi szárny megközelítését lehetővé tevő kétkarú lépcsőnek a felépítése is ekkor történhet. Talán erre utalhat az óratorony tetején lévő 1731-es szélvitorla is. A kancellár, tehát Bornemisza János 1739-ben írja meg végrendeletét, és három életben lévő fia között osztja el vagyonát. Az első feleségétől született Ignáci és János fiának hagyományozza az édesanyjuk hozományából származó Vajdaszentivány és Algyógyi udvarházat, míg a kisebb Pálé lesz az abafái udvarház. Na de mi történik a görgényi birtokkal? Görgényi birtokról úgy rendelkezik, hogy azt mindhárman egyenlő arányban kell, hogy bírják. Bornemisza Ignácot, ugye a legidősebb fiút már említettük néhány perccel ezelőtt, aki ugye erdélyi kincstárnok lett, és ő lesz az, aki az apja halálát követően megszerzi a testvéreinek a részét is. Tehát 1754-ben őt erősíti meg görgényi birtokában Mária Terézia. Tehát egyedüli birtokosa lesz a görgényszentimrei birtoknak. 1750-es években a család papírmalmot épített Görgényszentimrén, vagy újjáépített, ugyanis papírmalom azért létezett Görgényszentimrén, még az erdélyi fejedelemség idején. Igazából szép lassan kibővítik a gazdaságot, komoly befektetéseket eszközölnek a bornemiszák, új gazdasági, adminisztratív épületek jönnek létre. Egy 1780-as leltár, a kápolna, valamint a három harangot és egy nagy ütőórát magába foglaló torony mellett már említi az udvari pap, a számtartó és darabontók lakához szolgáló boltozott, áthajtós kapuépületet, amely természetesen ma napjainkban is megvan, illetve az épület együttes utolsó része, ez a kastély északi szárnyától nyugatra épült hatalmas gabon, aminek az építési dátumáról árulkodik a homlokzatán lévő évszám, tehát 1807-ben épült. Görgényszentimre történetébe fontos szerepet játszanak az 1848-49-es események, ugyanis ekkor, pontosabban 48 novemberében a környező falvak románsága megrohamozta a kastélyt, és feldúlták az épületet. Úgy tűnik, hogy feldúlták és kirabolták az udvari kápolnát, összetörték a nem mozdítható berendezést, pusztítások mentek végbe a kastélyba, tehát alapvetően, amikor a bornemisszák visszakapják, hát visszatérnek ebben az épületben, akkor egy lakhatatlan épületről van szó, de viszonylag gyorsan helyreállítják és kijavítják, tehát már 1855-ben egy általános lakhatóvá tett épületről beszélnek a források. 1835-ben lejárt az uradalom bérleti ideje, és a kincstár, illetve a bornemisszák között egy per indul. Egy hosszas pereskedésről van szó. A kincstár egyfelől igényli vissza a birtokot, a család pedig azt tartja, hogy mivel nagyméretű befektetésekre került sor az elmúlt évtizedek folyamán, a zálogösszeg megemelését szorgalmazza. A per egészen 1869-ig húzódik el, ekkor születik egy úgynevezett békeegyezmény, ebben a pereskedők felek megegyeztek, hogy 450 ezer forint ellenében az uradalmat a benne található épületekkel együtt a következő év utolsó napjáig a család átadja a kincstárnak. Úgyhogy 1870-nel kezdődően a bornemisszák görgényszentimrei tartózkodása megszűnik, és a birtok újra visszakerül az államhoz. Most itt érdekes egy picit a berendezésről, vagy a belsőről néhány szót említeni. Ugye az 1848-as károkat összeíró Lajstrom ad egy képet arról, hogy hogyan is nézhetett ki ez az épület, és ez szerint az emelet északi szárnyában voltak a reprezentatív helyiségek, a lépcső feljáróról egy előszobába léptek, innen pedig kétszárnyú ajtó nyílott a majdnem a szárny teljes hosszát átfogó nagypalotába, melyből külön ajtó vezetett a kápolnába. Keletre a biliárdházba, majd tovább menve a kis palotába lehetett jutni. A sarok helyiségeket többnyire hálószobaként használták. A középrizalit kert felől néző helyiség az ebédlőszoba, tőle délre nyílt a nagy nappali szoba. A sarokrizalit szobáit a vendégek elszállásolására használták. A földszinti helyiségek nagyrészt gazdasági funkciót töltöttek be, volt itt mosóház, sütőház, konyha és a többi, de mellettük a nyugati szárny földszintjén létezett a tisztek ebédlőháza, a számtartóilag, illetve a papiház is. hogyha egy picit a parkról kell néhány szót szólni, és ezt mindenképpen meg kell tegyük, akkor el kell mondani, hogy létezik egy 1780-as leltár, amely részletesen beszél erről a kertről, és amelyet számtalan Görgény Szent Imrét témául választó történész említ, és hát ebben a leltárban következőképpen mutatják be a kastély körüli kertet. Napkelet felől való részén ezen kúriának vagyon cseredeszkákból sasok közi foglalt kerületű, spallérval ékesített egy virágos kert, melyben a szép gyümölcsek is nyárban tekintetesek, vagyon ebben kettős üvegháza virágoknak téli tartásakra a zsendely fedél alatt, ennek a fedele nem sokára jobbat vár. Vagyon még hátrább egy gyümölcsös kert is, ahol a békástól láttatik a két kert között pedig len kőből házszegre rakatott új zsendély fedél alatt egy filegória, melynek záros ajtaján a szarvaskertben által járhatni. A filegórián lakattal zárható ajtó épségben lévő ónbarakot, 5 üveg ablakakkal, 12 személyre való asztallal és 12 egyes székkel épségben tanáltatik. Indulhattunk innen a szarvaskert felé, pallér módjára rakatott magas hársfák árnyékában. A szarvaskertben egy megíratott kétfelé nyíló s bézárható cserelábak között forduló zsendelyes festetett kapun által, az hol vadnak a szarvasok, dánvadak, őzek, a pásztornak szalmásháza, jégveremteli jéggel, halastó és két szakaszbéli haltartó. Szárnyas majorságot is tartanak, és szaporítanak itten. Az elhányattatott várnak tetején egy kis kápolna, új fedél alatt lenni láttatik. Ezen szarvas kert kerítetett támasza, fedeles, magos, sövény kertel. A kertről még 1870-es években, pontosabban 1871-ben ír Székely Ferenc, aki egy település történeti monográfiát írt. Ő úgy tartja, hogy a kert a fénykorát Bornemisza Leopold idején, Lipót idején élte az 1840-es években, és a következőket írja. Északra a hegynek fekvőleg terjed a romjaiban is szép kert, labirintszerű ösvényeivel, többrendű sétányával. E kert a 40-es években ragyogott teljes pompájában, mikor Leopold báró állandó lakását itt ütötte vala fel, nem hiányzott enkor semmi, mi egy műkerthez angol stílben megkívántatott. Víztükrök, szökőkútak, művészien alkotott sziklák, kaszkádok, kioszkok, ermitázsok, stb. A mitológia mindenrangú és rendű istensége képviseltette magát. Itt-ott egy béna szfinx, egy ritka pongyolába bújt faun, és najád megcsonkítva bár egy csalitban rejtőzködik szemérmesen még most is. Flóra asszonság egész virágzó gyermekhaddal volt körülvéve. Erről a kertről később még Szent Iványi Mihály is ír néhány sort, és ő a következőképpen fogalmaz. A kert díszére Bornemisza Leopold tetemes összvegeket áldozott, virágháza Erdélyben legteljesebb volt. De ma, minap túl, a virágházi növényeket adogatják el, mellettük tanult kertész nincs. A vadaskertben jelenleg csak 11 szarvas, s 32 dánvad legelnek, szabadon nyárban, s marhaként télben egy öreg német jéger ügylete alatt. A porcelángyár feljebb Görgényvize mellett gyenge lábon áll, helyben a gyárhoz megkívántatók közül csak fa van. Földét szindről, stordáról, békasót, naszódról hoznak. Készítményei durvák, alaktalanok, festettek is vannak, a közönségeseknél kevéssel ízletesebbek. Az üvegcsűr Görgénytől 2 órára fekszik havasok közt, szádapataka mellett. Munkálnak nagyobbára ivószereket, mert leginkább az kél, egyebed is inkább csak mondva általában nagyon durván. Van helyt, egy üvegmetsző is, kinek tetszik a megvásárlás után felmetsz holmi békalábokot 2 krajcárért, de ízléses ember egyszernél többször nem metszett. Régen nem tudtak annyi árut készíteni, hogy helyből el ne hordják. Most nagyon csökkent, s bár raktárt is tart a bérlő parajdon el is hordat, mégis kevés pénz gyűl. Tehát ez a helyzet a kerttel és egyáltalán a birtokkal Bornemisza Leopold halála után, amely 1836-ban történt. Itt azért még tegyünk hozzá annyit ezekhez az idézetekhez, hogy úgy tűnik, hogy a kertnek a kialakítása valóban az 1820-as-30-as években történt, és a történészek úgy tartják, hogy talán közel lehet ennek a kertnek a kialakításához egy bécsi kertésznek az 1800. évi alkalmazása, ő nem más, mint Anton Böhm.
Történész úr, beszéljünk most arról is, hogy mi történt a Bornemisszák után.
Ez már egy rövidebb történet, miután az állam visszaváltotta, tehát kincstári birtokként szerepelt. 1881-jel kezdődően Rudolf főherceg vadászatainak helyszíne, tehát átadják a Habsburgoknak, úgyhogy 1881 és 1888 között szervezik itt a híres vadászatokat, 2 alkalmat leszámítva, tehát 1883-ban és 1886-ban nem történt vadászat szervezés, és hát ezeknek a vadászatoknak a nagy szervezője ugye nem más, mint az Afrika kutató és Rudolf főherceg barátja Gróf Teleki Samu. Nagyon sok koronás fő jelenik meg ezeken a vadászatokon, tehát egyfelől természetesen a Habsburgoknak a családi köre, például Ferenc Ferdinánd, kiből ugye később a trónörökös lesz, de megtörténik az is, hogy éppen a brit trón örököse Edward Wellesley herceg is megérkezik ezekre a vadászatokra, akiből később aztán Viktória királynő halála után 7. Edward néven brit uralkodó lesz. Rudolf 1889-es öngyilkossága után újra kincstári birtok, és 1893-mal kezdődően erdészeti iskola működik ebben. 1920-tól az erdésztiszti szakképzésnek ad helyet, majd 1945-től ez erdészeti szakiskolaként működik, majd 2003-tól erdészeti szakkollégiumként.
És mi a helyzet ma a kastéllyal?
A tanintézmény 2008-ig működött az épületben, ekkor egy újabb épületbe vonultak át, és ekkor a műemléképületet a Maros megyei múzeum vette felügyelete alá, tehát igazából a tulajdonos az a Maros megye tanácsa, egyszerűen a Maros megyei múzeumnak a felügyelete alatt található, tehát ez azt jelenti, hogy az elmúlt években az állagmegőrzés megtörtént, tehát a múzeum próbálja átmenteni az épületet, elkezdődtek a feltárások, ugye nagyon értékes freskók kerültek elő, de ettől még sajnos a kastély helyzete megoldatlan, sajnos nem látogatható. A park az igen, hál' Istennek, tehát bármikor meg lehet nézni a parkot, amely azonban ugyanúgy, hát, restaurálásra szorul.
Befejezésül és a várak Erdélyben utolsó perceiben a végső következtetések, foglaljuk össze az elhangzott beszélgetésünket.
Ma a Görgény Szent Imrei a történetét próbáltuk bemutatni, amely 17. század elején kezdődik első Rákóczi György építkezéseivel, tehát 1642-ben már egy udvarház létezik a Várhegy lábainál, amennek az építészét, Sárdi Imrét is ismerjük. A két Rákóczi Györgynek és Apafi Mihálynak is egyik kedvelt tartózkodási helyéről van szó. Itt elsősorban vadászatokra használták ezt az udvarházat. Aztán a fejedelemség utolsó periódusában a fontossága csökkent, tehát már Apafi idején nem feltétlenül legkedveltebb fejedelmi tartózkodási helyek közé tartozik. Később aztán maga a telekiek tulajdonába is kerül a görgényi birtok. Ekkor ebben a periódusban, tehát 1580-as, 90-es években már az udvarházat nem igazán használják, tehát főleg itt az udvarbírók laknak benne, és hát a sorsát aztán megpecsételik a vár körüli harcok, a Rákóczi szabadságharc idején. 1710-es években már egy romos udvarházról beszélünk, tehát akkor, amikor 1717-18-ban Bornemisza János átveszi ezt a birtokot, akkor alapvetően romokat talál. Tehát, ahogy mondtuk, a Bornemisza család tulajdonába kerül ez a birtok, és az 1720-as, 30-as években kezdődnek meg az újjáépítések, a régi udvarháznak a felhasználásával, egy kápolna épül, egy vadonatúj szárny, és aztán Bornemisza Jánosnak a fia Ignác folytatja ezeket az építkezéseket, amikor felépül a kapuépület, és később aztán a 19. század elején, 1807-ben a magtár. Híres Görgény Szent Imrének a parkja, a kertje, olyan kertekről beszélünk, amelyek már úgy tűnik, hogy a 16. században léteztek, 17. században biztos, hiszen Rákóczi Györgynek a kertjeiről már tudunk konkrét adatokat, de hát aztán a Bornemisszák alatt kezd kialakulni az a kert, az a park, amit ma is láthatunk, tehát elsősorban Bornemisza Lipót nevéhez szokták ezeket kötni 1820-as, 30-as években. A bérleti szerződés lejárása után egy per indul az állam és a Bornemisszák között, amely azzal végződik, hogy 1870-ben a birtok visszakerül az állam tulajdonába, és hát 1881 és 1888 között Rudolf főherceg vadászatainak a helyszíne, amelyeket gróf Teleki Samu szervez. A főherceg öngyilkossága után újra állami birtok, és 1893-mal kezdődően erdészeti iskolaként működik, vagy erdészeti iskola működik ebben az épületben 2008-ig, amikor a Maros megyei tanács tulajdonába kerül, és amelyet ma a Maros megyei múzeum gondoz.
Miről fogunk egy hét múlva beszélgetni?
Egy hét múlva a Boros Jenői vár birtok történetét szeretnék megismertetni a kedves hallgatókkal.
Kálmán úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
Tisztelt hallgatók, a kőbezárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét dr. Kálmán Attila történész nevében is. Elköszönök a Várak Erdélyben szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. További kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.